Hallgassuk meg testvérek Istennek szent igényét, amelynek alapján szólok most hozzátok. Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből olvasom az első fejezet, első hat versét. Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet prófétái által szent íratokban előre megígért, az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek szerint pedig a halálból való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus, ami Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, és ezek közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai. Kedves testvéreim, a reformációi igehirdetés mondani valója nem más, mint megismétlése ennek az apostoli gondolásnak. Ez a Jézus Krisztus, ami Urunk. Ez a Jézus Krisztus, ami Urunk. A reformációban ismét erőteljesen hangzott ez a vallomás, hogy nem más, ez a Jézus Krisztus, ami Urunk. És hogyha új meg új reformációk voltak, meg vannak, meg lesznek, az mindig igazából ennek a jegyében történt és fog történni. Ráeszmélünk arra, hogy miért is vannak egyéb uraink, atyáink, mestereink, mikor egy, ami mesterünk, egy, ami Urunk. Ez a Jézus, ami Urunk. Minden igazi reformáció lehántja a fölöslegeset, eltávolítja azt, aki elhomályosítja Jézus, és újabb, nagyobb dicsőségben ragyog fel közöttünk a Jézus alakja és műve, öröksége. Ez a Jézus, ami Urunk. Ez az igazi reformációi ige, és erről szólok most is. Jó lehet, ha kör kiszélesítem, és távasabb összefüggésre utalok majd erre, hogy valóban erről van szó a reformációban, hogy Jézus Krisztus, ez a Jézus Krisztus, ez a názáreti, megfeszített, föltámadott Jézus Krisztus, ami Urunk. Testvéreim, a reformációra való emlékezés napját ünnepeljük. Ilyenkor megmozdul az elménk is, de remélhetőleg a szívünk is. Az elménk úgy, hogy emlékezünk adatokra, a történelmi személyekre. A szívünk pedig úgy, hogy örülünk. Az elménk is, a szívünk is mozduljon meg ezen az estén, sőt az a kérdésem, hogy most adjunk elsőbséget a szívünkre. Mielőtt az adatokkal foglalkoznánk, tehát az elménket mozgósítanánk, előbb a szívünknek adjunk szabad mozgást, örüljünk. Örüljünk annak, hogy volt reformáció. Ha a Szentlélek fegyelmezi a szívünket, akkor nem valami gőgös büszkeségnek az öröme lesz az örömünk, hanem a hálaadásnak a csöndes, álhatatos, fénylő öröme. Tehát ne legyünk nagyon gőgösen büszkék arra, hogy mi nem amoda tartozunk, hanem ide tartozunk, és hálát adunk Istennek, hogy nem amolyanok vagyunk, hanem emilyenek. Ez ne legyen a szívünk, ez tisztátalan dolog. Ha a Szentlélek munkálkodik a szívünkben, akkor igenis öröm van, de alázatos, csöndes, hálázatos öröm. Milyen nagy ajándék, hogy volt reformáció, mivel az tényleg volt. Azt is átéltem elmélkedésemben, hogy ha a Szentlélek igazgatja a szívünk mozgását, akkor ebben az örömben elmosódnak az egyes arcok, és maga a tény, a dolog ragyog fel előttünk. Tehát elmosódik az, hogy Luther Márton, nagyon kedves arca van, jóvi jár és kedves arc. Elmosódik Kálvin János szigorú szikár tekintete. A Szentlélek igazgatja szívünket, elmosódnak az arcuk, és maga a dolog, a reformáció, az isteni mű ragyog föl előttünk. És még tovább megyek, ha igazán a Szentlélek igazgatja a szívünk járását, mozgását, akkor még a vallásosság keretén is túlnő az örömünk. Mert nem csak vallásos dolgok, vallásosan jó dolgok történtek akkor táj. A vallásos mozgás betagolódott egy egyetemes emberi mozgásba. Annak egy része volt, és igenis azt is az Isten javára kell hívnunk. Azt az egész szellemi megfestülést, ami nem egy napon történt, nem egy ember által, nem egy országban történt. Ilyenkor mindig eszembe jut a napkitörés, a protuberancia, amit a csillagászok szoktak emlegetni időnként, hatalmas, félelmetes tűznyelvek, millió kilométeres távolsága, félelmetes erejű tűzkitörések jönnek a napból. Hát én a reformáció is egy ilyen Isten protuberanciának, Isten különvelésnek tekintem. Az Isten szelleme, az Isten szeretete, az Isten igazsága kilövelt, átölelte az egész földet. És egy hatalmas megújulás indult el, aminek egy része volt a vallásos rész, a reformáció. Elindult ez, amikor a könyvnyomtatást fölfedezték, amikor a bátor hajósok új földrészeket fedeztek fel, és amikor Erasmus kiadta a görög nyelvű új szövetséget, még a reformátoroktól függetlenül, és így tovább, amikor a gondolkodásnak valami új lendülete kapott erőre, igenis Szervé Mihály, akit megégettek szégyenünket, jött a gondolkodásnak a bátorságával, Münzer Tamás jött a társadalom átalakításának a vakmerő kísérletével. Nagy dolgok történtek, és túl azon, hogy október 31-én mi volt Wittenberg városában. Tehát mondom, ha a Szentlélek indítja a szívünket, akkor nem egy arcot látunk, nem egy nap emlékezünk, nem vallásos dolgokra korlátozzuk az örömünket, hanem egy Isten protuberanciára, egy nagy Isten áradásra, amelyik az emberi valóság minden területén, tudományban, művészetben, filozófiában, gondolkodásban és a vallásban is megteremte a gyümölcsét. Tehát így töltse el most mindenek előtt az áhítat, az öröm, a háladás a szívünket, hogy volt ilyen. Még tovább viszem a gondolatot, ha igazán a Szentlélek munkája bennünk, akkor azt is megértjük, nem egyszer volt ilyen, és remélhetőleg ezután is lesz majd ilyen, sőt, mintha egy napokban is, egy esztendőkben is új Isten protuberancia felé mennénk. Tehát ha igazán a Szentlélek indít áhítatra, háladásra és örömre, akkor kitágul a látókörünk, és látjuk, hogy a Jézus Krisztusban megjelent hatalmas Isten protuberancia után újra meg újra történtek ilyenek az emberiség életében. És az a reménységünk, hogy most, amikor olyan végső válságba jut, sodródik az emberiség, egy újabb Isten protuberancia megmenti az emberi nemzetséget, mert egyébben nem igen lehet reménységünk. Tudományba, politikába, szervezkedésbe, ideológiába, nem igen lehet reménységünk. De abban, hogy megint lesz reformáció, és megint nem csak egy vallásos, dogmatikai megújulás lesz, hanem egy egyetemes emberi megújulás, ezt a reménységet rejtjük, ha a Szentlélek kormányozza a szívünket. Na, tehát azért mondom, hogy induljunk el ezzel az áhítattal, ezzel az örömmel, ezzel a háladással, hogy volt reformáció, és van, és lehet, és lesz, amit hitünk és könyörgéseink szerint reformáció.
Na testvérek, hogyha a gondolatainkat is aztán még inkább mozgásba hozzuk, és igyekezünk gondolati úton is feldolgozni ezt a drága örökséget, akkor én azzal kezdem, hogy rendkívüli mértékben hálás vagyok az Úristennek, hogy református keresztény lehetek. Beleszülettem ebben, nem tettek róla, de állítom néktek, testvére, hogyha mostani eszemmel egy semleges talajon állnék, és most kellene dönteni, hogy hova is lépjek be, állítom nektek teljes lelkiismeretem világosságával meggyőződésem, hogy igenis a reformátusok közé lépnék be. Egyszerűen azon meggondolásból, hogy sehol a keresztények között ilyen szabadságot nem találok, mint a mi egyházunkban. És ez a szabadság, ami nálunk van, ez nem felületes, nem eltelen szabadság, de az, hogy csinálja mindenki, amit akar. Nem erről van szó, elvi szabadság van a mi egyházunkban. És ez úgy mutatkozik, ez az elvi szabadság testvérek, hogy vannak hitvallásaink, Heidelbergi K.T. második helvét hitvallás. A második helvét hitvallás elmondja részletesen, hogy mi ezt és ezt és ezt hisszük. Tehát nem rejti vég alá hitét, pontosan, konkrét módon megfogalmaz mindenfélét a hitről. 16. század közepe táján való lelki világosságban. Mikor megfogalmaz minden, akkor azt mondja, hogy ám de ha valaki minket a teljes szentírás alapján valami jobbról győz meg, mint amit itt megvallottunk, akkor készséggel engedjük annak. Ez az elvi szabadság. Tehát ezt jelentítesek, hogy meg kell fogalmazni a hitünket a mindenkori világosság szerint, megfogalmazzuk, ezt hisszük és valljuk, ám de, ott van a teljes szentírás, ha valaki a teljes szentírás alapján ezeknél, amikre eljutottunk, többre, jobbra tanít minket, akkor készséggel engedünk neki. Ilyet nem találunk másut, ez a mi boldog örökségünk, hogy élünk-e vele, vagy nem, az más kérdés. Olykor élünk, olykor nem élünk vele, de elvileg mi a szabadság, a szabadság alapján állunk, hogy a Szentírás, és ha még többet, még jobban hoz ki valaki a Szentírásból, akkor azt igenis a magunkénak tekintjük. Ezért döntenék én úgy, hogyha most teljesen semleges lennék, hogy hova tagolódjak, azt mondja, ide beszállok. Ez nekem kell, nekem ez kell. Ahol a teljes szentírás számít, és pedig nem az, amit eddig kibányáztunk belőle, hanem mindaz, ami még benne van a szentírásban, jöjjön, jöjjön, mert azt mi a magunkénak tekintjük. Ez a mi egyházunknak az elvi magatartása, és ezért lennék, mondom, ha újra kérdeznék, ezért lennék ismét református. Ezt így is lehet mondani, testvéreim, hogy nekünk nincs mit veszíteni. Egy-egy új reformáció által. Nincs mit veszíteni. Vannak egyházak, amelynek van mit veszíteni. Mondjuk, ha valahol kimondták azt, hogy papi nőtlenség. A Biblia tanulmányozásából kiderül, hogy senki nem kívánta, se Jézus, se a Atya, se a Fiú, se a Szentlélek, soha nem kívánta. Hát akkor van mit veszíteni. Ott, ahol ettől sok függ. És ha kiderül az, hogy nem hét szentség, hanem két sákramentum, akkor van mit veszíteni? Hát nekünk nincs mit veszíteni. Mert azt senki nem bizonyítja, hogy nem kettő, hanem csak egy sákramentum, hogy egy sincs a Bibliában. Az már kivép a Bibliából, aki ilyesmit bizonyít. Nekünk igazán nincs mit veszíteni. Az újabb fölismerések csak meggazdagítanak minket. A Bibliának a teljesen tudománya nem szegényíthetne, nincs mit veszíteni. Csak nyerhetünk abból, hogyha valaki még jobban, még fontosabban tanítja a Szentírást. Tehát mi akkor vagyunk igazán reformátusok, a reformátoroknak az utódai, hogyha nyitottak vagyunk, elvileg nyitottak vagyunk a hitvallásaink által, és hogyha gyakorlatilag is nyitottak vagyunk vadonatúj igazságoknak a fölismerésére. Hát én igyekszem nyitottan szemlélődni, gondolkozni, Bibliát tudakozni, imádkozni, és most is ezzel a nyitottsággal áll, akik előttetek és elmennek valamit. Ebben a belső szellemi nyitottságban arról, hogy reformáció, új reformáció, a reformációnak a tanítása, az elkötelezése, a lehetősége. Elvérkedésemben most nem három, hanem két tételre jutottam csupán, de két különös tételre, amelyik közül az egyik, mintha ütné a másikat, és a másik, mintha ütné az egyiket. És első hallásra tényleg talán fölkapjátok a fejeteket, hogy na de hogy, hogy az előbb azt mondtam, meg ezt mondja. De az a reménysége, hogy sikerül bizonyítani, vagy valószínűsíteni, nem üti egymást mégsem a két tétel. Jó, az első hallásra nehezebb fél össze egymással. Elmondom tehát ezt a két tételt, amit mostanra kaptam Istentől, mint reformációi látomást. Az elsőt jól ismerjük, így van, csak egy kicsit közelről kell megnézni, hogy mennyire van így. Mondjuk az első tétel az, hogy a reformációban nagyot léptünk a bibliai kereszténység felé, a középkori elkülsőiesedett és intézményesedett és elromlott egyházi képletből. Hát ez az általában reformációi emlékezéseknek a tenória, hogy a megromlott középkori egyházból nagyot léptünk a bibliás kereszténység felé. És valóban léptünk, nem kétséges, hogy léptünk, ha úgy tetszik, lehet azt mondani, hogy nagyot léptünk. De azért egy kicsit lehetünk becsületesek, és pontosabban utána nézhetünk, és ezt a szót, hogy tényleg nagyot léptünk, ezt meg kéne vizsgálni. És én nekem az a meggyőződésem, hogy ha nagyon alaposan megvizsgáljuk, akkor kiderül, hogy az nagyot azért nem léptünk. Nem léptünk olyan nagyot az eredeti kereszténység felé. Itt van a katolicizmus, mondjuk a középkori kereszténység, itt van a ős egyház, elindultunk e felé, de a meggyőződésem az, hogy közelebb maradtunk a katolikus egyházhoz, mint amennyire megközelítettük az ős egyházat. Ezt lehet így kivetíteni grafikonba. Katolicizmus, ős egyház, elindultunk és léptünk néhányat, de azért közel maradtunk. Nem igaz az, hogy megvalósítottuk az ősegyházat, visszaérkeztünk az ősegyházhoz. Néhány terén lépést tettünk, de ismét mondom, ez a történelem tanulásom alapján a meggyőződésem, hogy léptünk, de azért közel maradtunk a katolicizmushoz. Nem közelítettük meg annyira azt a bizonyos ősegyházat. Egyetlen példám szemléltetem ezt, pedig ebben a dolgban nagyon büszkék vagyunk a magunk vívmányára. Gondoljuk erre a szép, igazi bibliás tanításra, hogy egyetemes papság. Fölfedeztük a reformációban azt, hogy hát nem a hierarchia lajtóriáján át lehet a mennyekbe följutni, hanem egyetemes papsága mindenki közvetlen kapcsolatot teremtett Istennel. Ez nagyon szépen hangzik így. És valóban így volt az ősegyházban. Na de a kérdés az, hogy tényleg ezt megvalósítottuk? Hogy egyetemes papság megvalósult a protestantizmusban? Nem úgy van én, hogy a római egyházban egy hosszú-hosszú lajtója van, a kis minisztráns gyerektől kezdve a harangozón, az egyházfin, a káplánon, a plébánoson, a esperesen, a püspökön, a véresekkel, a bíboroson, elegészen a pápáig, egy hosszú-hosszú ilyen atya lajtom és lajtója van. Így van, nem? Hosszú a hierarchia lajtójája. Nálunk protestánsoknál kicsit rövidebb a lajtója. Azért itt is van hierarchia lajtója, nem? Hát itt is van káplán, meg principális, meg esperes, meg püspök. Hát nem olyan hosszú a lajtója, de azért van. És az, hogy van, ez azt jelenti, hogy közelebb vagyunk a katolicizmushoz, mint az ősegyházhoz. És még több ilyen példát tudnék fölmutatni, amelyik mind-mind mutatja azt, hogy igen, léptünk, a lajtója rövidebb lett, de maradt lajtója. és ez a lajtója, ez nem Bibliát, ezt ki kell mondanunk. A reformáció napján legalább beszéljünk egyszerűen, biblikusan, ki kell mondani, a kisebb lajtója se Bibliás, mint ahogy a nagy lajtója se Bibliás. Tehát megrövidítettük a dolgot, azért megmaradtunk mi is a hierarchiának a nyomorúságában, mert a nyomorúság az egyetemes papsághoz képes. Tehát még itt nagy tennivalóik vannak. Ez tehát az első ilyen eszmélődés, hogy adjunk hálát Istennek, mert léptünk. Ezt nem akarom visszavonni. Léptünk, örvendeteset léptünk, ahogy tetszik, nagyot léptünk, sok mindenben valóban megtisztult, megerősödött, tanításban, gyakorlatban, Isten tiszteletben, világszemléletben, belső szabadságban, hiszen nem véletlen az, hogy onnan kezdve született meg ez a modern Európa, a protestantizmusnak a szabadabb gondolkodásából, tágasabb szemléletéből, nyitottságából, és így tovább. Tehát léptünk, de azért a nagyobb mégse léptünk, a nagy vicsekedésre nincs különösebb okunk. Ez az egyik gondolat. Tehát itt lehet mondani, hogy nem közelítettük meg eléggé az első keresztényeket. Léptünk el a rossztól, vagy a tévestől, a megmerevedettől, léptünk, de azért nem közelítettük meg az első kereszténységet, az első tételet. A második tétel, most nagyon ne kapjátok fel a fejeteket, a második tétel az, hogy de miért közelítettük volna meg őket? Ki kötelez arra, hogy közelítsük meg az első keresztényeket? Miért kellene megközelíteni? Hát ez nagyon furcsa hangzik így elsőre, de szeretném, ha megértenétek, mert valami nagyon igaz, nagyon bibliás dolgot mondok most nektek, testvéreim. Tudnélik, tegyük egymás mellé ezt a kettőt, hogy ős egyház, úgy gondolunk arra, ami volt Jeruzsálem, ős egyház, 12 apostol, ős egyház, és egy ilyen másik, ami már nem olyan világos, de ezt a szót is egy kicsit vegyük eszünkbe, ős egyház és aktuális egyház. Ős egyház és a mai időkhöz méretezett aktuális egyház. Ha egy az egybe lekopíroznánk az ős egyházat, az biztos, hogy aktuális egyház lenne. Én biztos ez, hogy nem lenne aktuális egyház. Tudjuk, az ős egyház aktuális egyház volt akkor. Gondolj csak meg, az ős egyház aktuális egyház volt akkor. Vagyis az akkori társadalmi helyzethez, politikai helyzethez, vallási képzetekhez, világszemlélethez méretezett egyház volt. Abban az esetben, az ős egyház esetében az aktuális egyház együtt az ős egyház volt, és az ős egyház együtt az aktuális volt. De ismét mondom, ha azt most mind egy az egybe lekopíroznánk és csinálnánk, akkor lennénk igazán reformátor vagy református egyház. Csak megint ilyen egyszerű példákat mondok, ezek persze túlzó vagy kiabáló példák, de mutatják a lényeget. Van itt Magyarországon, Budapesten is egy keresztény csoport, amely azt mondja, hogy tehát azon a bizonyos szent estén Jézus megmosta a tanítványok lábát. Hát miért nem mossuk meg a tanítványok lábát? És bevezették abban a csoportban azt, hogy nem tudom hányszor, sokszor, nem egyszer egy évben, mint a római egyházban, a pápa nagycsütörtököt valakiknek megmossa a lábát, hanem ezek többször, sokszor megmossák egymás lábát, vagy egy valaki a többinek a lábát. Most ettünk keresztjének nekünk, hogy az ős egyházból egy az egybe átvették ezt, és most ott valamikor Isten tisztelet alkotó részekét megmossák egymás lábát. Ettől jobb keresztjének? Ettől időszerű az egyház? Vagy megint másikat mondta, az úrvacsora akkor nyilvánvalóan komásztalan kenyérrel történt. Most vannak, akik azt mondják, hogy ilyen kenyérrel nem szabad, csak komásztalan kenyérrel szabad úrvacsorázni. Egy az egybe átvég. Ettől jobb keresztjének? Mert az ős egyházat egy az egybe átteszik ma maira. Na, nem folytatom a példákat, a tételem azt testvére, hogy nem az ősegyházat kell kopírozni, hanem aktuális egyházat kell reformálni. Na ebben persze benne van az, hogy visszatekintünk az ősegyházra, gondosabban tanulmányozzuk az ősegyház életét, és az ősegyház élete indításokat ad nekünk arra, hogy az aktuális egyházat hogyan kell rendezni, de az biztos, hogy nem szabad bálványozni az ősegyházat, mint annak minden mozgása, kovásztalan kenyér, lábosás, ez az mind annyira kötelező lenne, hogy azt mindenesül a 20. században át kell emelni. Tehát ilyen furcsa két tételt hoztam ma közétek testvére, az egyik tételt, hogy nem közelítettük meg eléggé a reformációban sem az ősegyházat. A másik az, hogy de miért is közelítenénk meg, mert nem az a lényeg, hogy azt közelítsük, azt kopírozzuk, hanem az, hogy azt tanulmányozván az aktuális egyházat teremtjük meg. Hát először is ma sokkal többet tudunk az ősegyházról, mint Kálvin János. Nagy tudós volt, de állítom azt, hogy egy becsületes, ötödéves teológus, teológiai akadémiát jobban ismeri az ősegyház történetét, mint Kálvin ismerte. Hát végülis 400 év telt el, ásatások voltak, okmányokat fedeztek fel, és így tovább. Tehát jobban értjük, jobban tudjuk az ősegyházat, és először is tudjuk azt, hogy nem egy ősegyház volt, egymás mellett voltak különbözőképpen gondolkozó keresztény csoportok. Akkor most melyik a modell? Mert ezt aztán nem lehet visszapörgetni, ezt a fölismerést, hogy igenis az ősegyház nem egységes, egy valaki, egy valami csoport volt, hanem voltak irányzatok, csoportok. Ha az ősegyházat akarjuk kopírozni, akkor melyiket? Na. Tehát a lényeg azt esélye, hogy nem az ősegyházat kell kopírozni, hanem az ősegyház, mivel akkor aktuális volt, az akkori néphez gondolkodáshoz szól, az ősegyház arra kötelez minket, hogy aktuális egyház legyünk a 20. század végén. És most befejezésül mondok valamit, ami a legizgalmasabb része talán, legalábbis számomra ennek a mostani szolgálatomnak. Hát milyen legyen ez az aktuális egyház? Milyen irányba reformáljunk, vagy milyen irányba dolgozzunk, ha azt akarjuk, hogy ne megrénhedett, kiöregedett egyház, a társadalmi fejlődésben lemaradt egyház, legyen az egyház. Hogyan lehetne aktuális a kereszténység? Ez nagy kérdés, engem rendkívüli módon foglalkoztat, és erre nézve csak egy gondolatot mondok, de úgy vélem, hogy az a gondolata a dolgok közepébe talál. Hogy előkészítsem ezt a gondolatot, ismétlem azt, hogy kár lenne megint csak egy az egyben az első egyház, az ősegyház probléma körét idehozni. Az ősegyháznak a probléma köre volt a nagyvilágban az, hogy nem sok Isten van, hanem egy Isten van. Valóban az meglepő újdonság volt, hogy nem Zeus és nem Hermész és Merkur és a többiek, akik ma már kereskedelmi vállalatoknak a cégére, hanem Istenek, hogy nem ezek az Istenek, hanem egy az Isten. Ez akkor egy meglepő új dolog volt, és pláne az, hogy előbb egy Isten édesatyát. Ez volt az első misszió, az első keresztény misszió, hogy hagyjátok a pogány isteneket, egyik se Isten, egy Istenünk van, ami mennyei atyánk és egy megváltó úrunk a Jézus Krisztus. Hát ezt egy az egybe átültessük és megjött ma, de világos, hogy ez nem időszerű. De a reformáció témaköre sem időszerű. A reformációban az volt a nagy téma, hogy hogyan is lehet üdvözülni. És akkor jött a római változat, hogy szorgalmasan kell jót cselekedni, és a sok-sok-sok jót cselekedet végül is kimunkálja a üdvösségünket. Erre jöttek a reformátorok, hogy dehogy is, ez tévedés. Kegyelemből Isten ajándék az üdvösség. Ez volt a reformáció korában a nagy vita téma. Ezt prédikáljuk ma, ezen túl vagyunk, ezt már mindenki érti. Mi protestánsok megértettük, egy kicsi igazuk azért van a katolikusoknak. Nem rossz azt, ha jót cselekszünk, attól nem kárhozunk kell, hogy a jót szeretjük. De egy kicsit a katolikus sokkal is van tanulni, és őknek bőven tanultak mi tőlük, és vallják ők is, hogy igenis kitáltak, és Isten kegyelméből. Szóval ezt a protestáns, ezt a 16. századi vitát megint csinálni, folytatni, fölösleges, nem ez a téma, hanem mi a téma ma? Hol van az a téma, ahol az egyháznak van mondani való, legyen mondani valója, és reformáljon. Hát testvéreim, nekem az a érzése, hogy sejtem, értem, hiszen éjjel-nappal azt lehet mondani, ezen törög a fejemet, hogy mi a mai probléma, és hol van az egyháznak az aktuális reformátori üzenete. Lehet, hogy tévedek, meg lehet, hogy ez csak egy részlet, ezt rátok bízom, én szentül meg vagyok győződve, hogy a lényegre tapintok a középpontjába, nyúlok bele a dolgoknak, amikor is azt mondom. A mai világban, a mai szellemi életben, gondolkodásban és életvitelben, életgyakorlatban egyaránt reformációra van szükség. Hát persze belül kell kezdeni a gondolkodásnál, mert a gondolkodás után jönnek a cselekedetek. A gondolkodást kellene megújítani, mert a gondolkodás katasztrofálisan megromlott. És ezt a romlást, amivel szemben az evangéliumot kellene hirdetni, ezt a romlást, én most így mondom, tudatbeszükülés. Beszükült az embernek a tudata. Ez a legnagyobb katasztrófa, ami ebben a világban történt. Ez elméletinek tűnik, pedig ennek a gyakorlati kicsengései juttatják oda a világot, ahol ma van. Tudatbeszükülés. Hát ez is tudatbeszükülés, hogy csak az én vallásom üdvözik, mindenki más elkárhozik. Hát adja Isten, hogy ebből már még kijöttünk légyen. De hát ma a modern embernek egy ilyen tudatbeszükülése, egy ilyen kettős tudatbeszükülése van, hogy nincs egyéb komoly dolog, csak az anyag, a matéria. Ez egy rettenetes tudatbeszükülés. Nincs más, csak a matéria, és a másik pedig az, hogy nincs más a kezünkben, amivel dolgozhatunk ebben a világban, csak a ráció, az értelem. Materializmus és racionalizmus. Ez az emberiség katasztrófája. Ez a beszükülés, ez a kettős tudatbeszükülés. Tényleg csak ez van. Csak anyag van, és csak ráció van, és csak azon, amit a ráció fel tud fogni. Ebben bele pusztul az emberiség, ha ezt komolyan veszi, hogy csak ennyi van, anyag és ráció. Már pedig ez hirdetik, ez hatalmasodott el, nem a marxistáknál csupán, hát ezek ideológiát csináltak belőle, de odaát is, ha most is erről van szó, gyakorlatilag meg pláne. Az anyag, a pénz, a jólét, a komfort, az valami, az ez nem érdekes. Ez világszerte így van. A materializmus hol elméleti, hol gyakorlati. Annál rosszabb, ha képmutató módon valami idealista világértő vesz ebbe a gyakorlat, annál vaskosabb van materialista. Na szóval, testvéreim, ez az én szent meggyőződés, egy katasztrofális tudatbeszükülésben él a mai ember. Csak az anyag létezik, és csak a rációval lehet eligazodni ebben a világban. Most szeretnék egy próbát tenni veletek, testvérek, hogy a ti tudatotok milyen távol. Mondok egy mondatot, és próbáltok becsületesek lenni, testvérek. Mi a válaszotok, mi a reakciótok erre a mondatra, amit most elmondok egy egyszerű mondat. Én találtam ki büszkékedem vele. Pokon egyszerű mondat, biblia igazság, csak éppen meg van fogalmazva. Ki van hagyusztálva a gondolat egy mondatban. Mit szóltok ehhez a mondathoz, a tudatotok, de igazán próbáltok beszélesen befele vizsgálódni, a belső tudat mit szól ehhez a mondathoz, amit kimondok. A mondat így hangzik. Az én földi létem csak egy gyűszűnyi a tulajdon létem óceánjából. Még egyszer mondom, az én földi létem, bölcsőtől a fokorsulik, az földi létem csak egy kicsi gyűszűnyi, a tulajdon létem óceánjából. Örüljön a lelkére, hurrá, ez a így van. A világos örök életem van. Az örök élethez képest az 50-60-70 esztendőben valami, egy gyűszűnyi, egy tengerből. Így értek? Így gondolkoztok? Hát akkor jó, akkor kellett kérdezni. Akkor nem kellett próbálni már. De félek, hogy nem így érünk. Félek, hogy úgy érünk, hogy a földi létünk az az óceán, aminél nincs tovább. Pedig így van az igazság, ez a bibliai igazság, testvérem. A földi létünk, bölcsőtök a fokorcsőt, a földi létünk egy gyűszűnyi, a tulajdon egész létünknek az óceánjából. Aki e szerint él, az keresztül. Aki nem e szerint él, nem keresztül. Na, érzékeljük magunkon, hogy bizony az a tudat beszűkülés, az azért minket is beszűkül, de alaposan. A félelmeinkkel, a gondolatainkkal, a tudományos világnézetünkkel, meg nem tudom milyen neveket adunk neki, beszűkültünk mi is. És látjátok, itt sejtem, itt éltem én az aktuális reformációt. Tehát nem a fizetős állat problémáit kell ismételgetni. És hát nem is az ősegyház problémáit, egy az Isten, soha Isten. Nem volt probléma az, hogy örökkéletünk itt van, csak az, hogy ilyen Isten, olyan Isten. A mai embernek a nyomorúsága csak a matéria és csak a ráció. És ezzel szemben a mi vallomásunk az, hogy örök életünk van, az anyagi világ, az Isten szellemének a vibrálása, a besűrűsödése, mindegy, hogy milyen szavakat mondunk, egy a valóság, egy a világ, és abban, ami létünk, örök élet, és annak az örök életnek egy tűzszűnyi kis részét itt éljük a földi világban. Erre kellene kitárulni, ami tudatunknak, és ez lenne, és ez az új reformáció a 20. század végén időszerű reformációnak a témája. Ebben a gyökezetben ilyesmit csinálunk, ilyesmit értünk, így értünk a dolgokat, és én nekem az a meggyőződésem, hogy sok felé ugyanez az időszerű, minden ez az időszerű, adjon Isten prófétákat, evangelistákat, tudósokat, szentélek áldotta bizonyságtevőket, akik a beszűkült létet és annak a reszketését, a megsemmisüléstől, a haláltól való reszketését feloldja bennünk erre a gyönyörűséget, boldog bizonyságtételre, hogy örök életem van. Hajtsuk